Köszönöm szépen. Érintőlegesen fog szólni az előadásom irodalomról, de végső változatban elképzelhető, hogy az a vonal lesz az erősebb. Ugye, Haydn 1796 ősze és 1798 januárja között írta a Teremtés című oratóriumát. A zenetörténeti szakirodalom, főleg Karl Geiringerre és Georg Federre támaszkodtam, állítása szerint Haydn már a két londoni útja alatt 1790-92 és 93-94-ben foglalkoztatta egy monumentális oratórikus mű megírása. Valósággal rajongott Handel messiásáért, amelyet egyébként Bécsben 1789-ben Mozart vezényletében mutattak be, de 1799-ben maga Haydn is dirigálta a Handel művet Bécsben. Londonban alkalma is volt egy hatalmas 885 fős zenekari és vokális apparátussal játszott messiást hallani. Valósága vadászott Londonban egy megzenésíthető szövegkönyv után, és egy meghiúsult Herkulesről szóló oratóriumterv után jutott a kezéhez egy, a zenetörténet által azóta is félig meddig ismeretlen, például nem ismerjük a keresztnevét, egy Lidley nevű angol szerző, Haydn egyébként személyesen találkozott vele Londonban, nagyjából 6 órányi zenével előadható The Creation című szövegkönyve. Gottfried van Swietenbáró vállalta magára a kézirat átdolgozását, a rövidítés, átírás, német fordítás az ő munkája. Ugyanakkor meglepő, hogy a mű legelső teljes partitúra kiadása 1800-ban Berlinben két nyelven, angolul és németül jelent meg. Az angol szöveg, írják a zenetörténészek, tele van ügyetlenségekkel és nyelvtani hibákkal, feltételezhető, hogy az angol szövegváltozatnak is van Swieten volt a redaktor. Persze nem kizárólag ezzel a művel foglalkozott Haydn 1796 és 98 között, mert ekkor fejezi be például a Krisztus hét szava a keresztfán oratórium műváltozatát, ekkor írja a 6 erdődi vonós négyest, és ekkor írja Max szintén van Swieten ötletére és Leopold Haske versére a Gott erhaltét is. A Teremtés szövegkönyve azért is érdekes, mert a van Swieten féle német szövegből kevésbé, az angol változatból azonban a hozzáértők számára egyértelműen felismerhető, hogy a biblikus részletekben, vagyis a kórus szövegekben, illetve az arkangyalok, a szoprán Gábriel, a tenor Uriel és a basszus Rafael recitatívóiban a Jakab Biblia, illetve ugye van Swieten fordításában a Luther Biblia szövegvariánsai ismerhetők fel, Ádám, egy basszus szerep, és Éva, szoprán, illetve az angyalok áriáiban és együttesében, viszont az angol szöveg Milton elveszett paradicsomából kölcsönöz hosszú részleteket. A mű népszerűsége jellemző, hogy az 1800-as évek elején több nyelve is lefordították, franciára, olaszra, dánra, svédre, cseh fordítása is volt, 1819-ben pedig megint angolul játszották Észak-Amerikában, a pennsylvániai Bethlehemben. 1839-ben magyar fordítása is született a szövegkönyvnek, a kolozsvári Gyergyai Ferenc munkája, kerestemhez jelenleg hozzáférhetetlen. A mű hihetetlen népszerűségét és európai közismertségét jelzi, hogy az eredeti Haydn partitúra mellett születtek lelkes hangszerelőktől 2 zongorás, zongoratrióra írt, és 9 fős részfűvósok nélküli kamarazenekarral megszólaltatható változatok is. Ez a gyakorlat nem volt egyébként kivételes, mert maga Haydn adott rá zene esztétikailag izgalmas mintákat a Krisztus hét szava a keresztfán zenekari, oratorikus és vonós négyesre írt változataival. A kis szalon előadásoktól a még 1809, vagyis Haydn halála előtt 1119 fős apparátussal bemutatott stockholmi templomi előadásig sokféleképpen kerülhetett a közönség elé, és ne felejtsük el azt se, hogy a napóleoni háborúk idején vagyunk, tehát ez a nyelvi sokszínűség, ez külön árnyalatot kap. A Handel és a Milton van Swieten féle inspirációk mellett azonban van egy harmadik is. Egy névtelen bécsi arisztokrata társaság, valószínűleg szabadkőműves háttérrel, Haydn Londonból való hazatérése után 500 aranydukátot ajánlott fel az ekkor 63 éves mesternek, ha megírja a művet van Swieten szövegkönyvére. Georg Feder az oratórium monográfusa írja, az egyik lábjegyzettje, ez roppant érdekes ebből a szempontból, egy dukát ebben az időben 13,3 guldent, vagyis ezüstöt is tartalmazó aranyforintot ért, 20 000 gulden volt az éves fizetése egy kamarai miniszternek, 1700 gulden éves fizetést kapott Haydn 1787-ben az Eszterháziaktól, és 250 gulden volt egy falusi tanító egy évi jövedelme. Georg Feder azonban rekonstruálja a monográfiájában az arisztokrata, magukat die Assoziierten Kavaliereként említő mecénási kört névsorát is, a Liechtenstein, Auersperg, Trautmannsdorf, Zinzendorf, Zwieten, Fries, Schwarzenberg, Lobkowitz, Lichnowsky, Csernyin, Kinski, Harrach, a galántai Eszterházi János gróf, Erdődi József gróf és Aponyi Antal György szerepel ebben a társaságban. A partitúra elkészülése után Schwarzenberg herceg megtoldja a jutalmat még 200 dukáttal, és magára vállalja a bemutatás költségeit is. Az ősbemutatóra 1798. április 30-án kerül sor a bécsi, régi Schwarzenberg palotában meghívott arisztokrata, főleg hölgyközönség előtt. A 180 tagú zene és énekkart a kórus szoprán és alt szólamait fiú kórus énekelte, és a szólóénekeseket, ugye az oratórium öt szerepét három énekes szólaltatta meg, egy szoprán, egy tenor és egy basszus. Egyes hanglemez felvetele kivételével egyébként a koncert előadásokon ma is ez a gyakorlat, tehát három énekes énekli az öt szerepet. Ignác Zál volt a basszus, Matthias Rathmeier tenor, és a 21 éves Christine Gerhardi a szoprán, aki, most gondoljunk bele, így az egyetlen nő volt az oratórium előadói között. Maga Haydn vezényelte a zenekart és a kórust, a recitatívokat pedig a Hofkapellmeister Antonio Salieri kísérte fortepiano. Az előadást még májusban kétszer megismételték, a Schwarzenberg palotában. 1799-ben, március 2-án és 4-én újra két előadást tartottak Schwarzenbergéknél. Az egyiken inkognitóban Vázár gróf és grófni Aldiven jelen volt a későbbi svéd királyi pár, 13. Károly és felesége. Az előadásokra akár csak az 1799 márciusi burgteáterbeli előadásra műsorcédulát és szövegkönyvet is nyomtattak. Ez a márciusi koncert volt a mű első nyilvános előadása, hatalmas sikerrel és 4088 aranyforint bevétellel. Wieland és más költők, köztük például Batsányi felesége Gabriele Bamberg is írt verset erről az előadásról, és ez meg is jelent a szintén 1800-ban a Trattnernél megjelent összegyűjtött verses kötetében. 1799. június 19-én tette közzé Haydn a Wiener Zeitungban a partitúra megjelentetésének támogatására az előfizetési felhívást, és ez hamarosan több európai labban, Frankfurtban, Berlinben, sőt, 1799. szeptemberében moszkvai lapokban is megjelent, 20 rubelt jelöltek meg előfizetési díjként. Ne felejtsük el, hogy József Nádor és Alexandra Pavlovna nagyhercegnő házassága körül az orosz cár első Pál akadékoskodó diplomáciai manőverekbe kezdett, ami miatt 1799. október 30-án, ugye a 30-i Szentpétervári esküvő előtt, amit végül aztán ortodox és katolikus szertartás szerint is meg kellett tartani, tehát az esküvő előtt már hetekkel korábban a cári udvarban tartózkodott az ifjú Nádor. Ebben az időben jelenik meg a Haydn felhívás is. Az 1800-as bécsi második kiadáson 409 előfizetői név szerepel, az angol, porosz, orosz uralkodóház tagjaival az élen, és az Erzherzog und Palatin József neve az elsők között olvasható. Rengeteg részletet lehetne még említeni az oratórium keletkezés, kiadás és előadásainak történetével kapcsolatban. Az minden esetre nagyon pontosan látszik, és ugyanaz játszódik le majd az utolsó nagy oratórikus Haydn mű, az Évszakok, ugye ez 1801 áprilisában került közönség elé Bécsben. Tehát a másik oratórium esetében is, hogy az udvari arisztokrata körök mecénási tevékenysége milyen hatékonyan működött. Nyilvánvalóan volt ebben némi politika is, békeszerető Habsburg birodalmi imázs építése is, olyan grandiózus esztétikai és vallási témájú mű támogatása, erről majd később még pár szót, amely felülemelkedik a háború által megviselt Európa nemzeti érdek ellentétein. tegyük hozzá, hogy a szociológus történész Norbert Elias, ugye híres Mozart könyvében írt valami olyasmit, ami nekünk is fontos lehet a jelenség megértése szempontjából. Azt írja Elias, hogy a polgári kezdeményezésű zenei kulturális intézményrendszer még nem volt erős 1800 körül, pláne nem Mozart életében. A Gesellschaft der Musikfreunde in Wien, vagyis a Musikverein, csak 1812-ben alakult meg. Igaz, ugye most, ha emlékeztek a támogatók, a Haydn oratóriumot támogatók névsorára, akkor a Musikverein első igazgatóságának a tagjai között ott volt Apponyi Antal György is. Mozart még nem tudta olyan határozottan képviselni sem a szerzői jogait, sem nem állt rendelkezésére olyan intézményes háttér, amit Haydnnak sok évtizedes Eszterházai és Kismartoni működése nyomán biztosítottak az arisztokráciával, a szabadkönyves körökkel való kapcsolatai. Ugye még egy ilyen szóbeli lábjegyzet, ugye Haydn 1780 után a Pálmafához című bécsi páholynak, szabadkönyves páholynak volt a tagja, és itt az a teremtés szövegírójának, ugye Gottfried van Swietennek az apja Gerhard van Swieten, ugye, aki a Mária Terézia orvosa volt, ő volt a páholytársa. Mozart a gazdaságilag megerősödő bécsi közép- és nagypolgári réteg zeneipari intézményeinek támogatását élvezhette volna, ha nem hal meg fiatalon, írja Elias. Akinek azonban majd a kezére játszik-e, az az 1810-es évektől a koncerteket szervező, a zeneoktatás és a zenei befogadást, a Kotta kiadást koordináló polgári intézményrendszer, az Beethoven lesz. A mi szempontunkból a teremtés 1800. március 8-i budai megmutatója igazán érdekes. Erről a Magyar Hírmondó tudósít. Az első tudósítás, ami megelőzi a március 8-i hangversenyt, azt nem olvasom, és majd részletekre fogok utalni a március 14-i tudósításból. A Hírmondó tudósítását veszi át a Pressburger Zeitung, a Pressburger Zeitungét a Wiener Zeitung, ahol van egy érdekes kiegészítés még a előadásról, és a Wiener Zeitung tudósításait az európai lapok. A tudósításból nem tudunk meg sokat a budai előadásról, de következtethetünk bizonyos dolgokra a tudósítások alapján, illetve a teremtés nagyjából ebben az időben lezajlott más előadásai kapcsán. Nem tudjuk például, hogy Haydn maga vezényelte-e a budai előadást vagy sem, de a tudósítás azt írja Haydnról, hogy elénekeltesse, elmuzsikáltassa a teremtés név alatt esméretes remek muzsikáját, vagyis talán nem csak díszvendég volt, hanem dirigált is. Ugye ez a műveltető igeforma, ez gyanakvást éleszt bennünk. Nem ismerjük az előadói apparátust. A létszám valahol a kamara előadások és a Schwarzenberg ősbemutató 180 fő stábja között lehetett, talán 100 fő körül. Valószínűleg a budai német színház muzsikusai és zenélni tudó amatőrök, ugye, azt is írja a tudósítás. Az éneklésnek s muzsikának csupa kedvellésből való gyakorlói is számosan voltak a rendes muzsikusokon kívül. Tehát amatőrök is részt vettek az előadásokban, akikkel ugye a tudósítás szerint Haydn elégedett volt. Feltehető, hogy a három szólóénekes Bécsből érkezett, esetleg már pár héttel korábban a próbák kedvéért, és alig, hanem Bécsből érkezhettek a szólamvezetők, akik a betanításban is részt vettek. Lehetséges, hogy a bécsi Tonkünstler Societét 1799. december 22-23-i Burgtheaterbeli jótékonysági teremtés előadásának zenészei és énekesei voltak ezek, de erről persze sokat nem tudunk. A tudósítások kiemelik a budai teremtés ősbemutató ajándék jellegét. Ugye, tehát a Alexandra Pavlovna, a József Nádor születésnapjára rendelte volna ezt az előadást. Ez feltehetőleg azt jelenti, hogy a fiatal Nádorné talán a magánvagyonából, esetleg a jelenlévő, ugye így írja a tudósítás, felgyülekezett budai és pesti nemesség adományaiból, ugye a Schwarzenberg palota arisztokrata vendégei is fizettek a belépőért, tehát talán ebből finanszírozták a koncertet. Ennél különösebb azonban az előadás díszletéül szolgáló francia felirat. A Hírmondó tudósítója, emlékeztetnék rá, ezt írja, kettős értelem nyilatkoztatására igen alkalmatos szöveg volt olvasható ezen a feliraton. Igazából persze legalább négy különböző kontextusa van az harmonie parfait feliratnak, ugye franciául tökéletes harmónia vagy egyesség, ugye így fordítja a magyar Hírmondó. A teológiai vallásos olvasatban a teremtett világ tökéletességére utal a felirat. Ez ugyan valamelyest ellentmond a szövegkönyv miltoni kiinduló pontjának. Fánsz Víten, vagy éppen Aponyi Antal György fiatalkori szabadkönyves kozmológiai traktátusának ugyanakkor jól mutatja a Haydn oratórium kvázi liturgiai alkalmazásának lehetőséget is. Tehát még Haydn életében is voltak, ahogy a svédere is utaltam, templomi előadásai az oratóriumban. A második jelentésréteg, ugye a zeneesztétikai szempontból a zenei kompozíció grandiózitását és hibátlanságát ünnepli a felirat, párhuzamot vonva a világ és az oratórium teremtése között. Ugye például éppen Bacsányi felesége, Gabriele Baumberg is említi ezt a világteremtés, zenemű írás párhuzamot, sőt, a Gabriele Baumberg féle óda, Gott der Harmonie, ugye, a harmóniák istenének nevezi Haydnt a versnek a végén. Politikai kontextusban a nádori Frigy által megpecsételt Napóleon ellenes osztrák-orosz koalíció jelszavaként is olvasható a felirat. A megmásíthatatlan és tökéletes politikai egyesség már a következő évben semmivé lesz. Ugye a Haydn szeánsz egyéves évfordulóján, pont az egyéves évfordulóján szül a Nádorné hallott leánygyermeket, és 1801. március 16-án maga is meghal valószínűleg gyermekágyi lázban. Első pálcárt újabb 8 nappal később, március 23-ról 24-re virradó éjszaka gyilkolják meg a Szentpétervári Mihajlovszki erődben, tehát még az is lehetséges, hogy nem is ért el hozzá a hír a leánya haláláról. És végül természetesen a nádori pár házasságának tökéletességéről is szólhat a felirat, jól lehet, alig 4 hónapos házasok ekkor. A visszaemlékezések, ugye a József Nádor mély gyásza a felesége halála után, az ifjú Nádorné magyarországi kultusza jelez valamit az iránta való személyes és mondjuk így társadalmi emóciókból. Ennek az értelmezésnek az ad különös hangsúlyt, hogy a Haydn oratórium harmadik része az emberpár megteremtéséről és a teremtés művét és a teremtőjüket dicsőítő Ádámról és Éváról szól. Különösen a harmadik rész harmadik képében Ádám és Éva recitatívójában és duettjében, ez a 31-32-es száma darabban, hangzanak el olyan mondatok, amelyek a férfi és a nő a teremtésben a férfinek alárendelt nő szerepéről szólnak. Idézhetnék itt is hosszabb részleteket, ugye itt nagyon pontosan követi a Fánsz Víten féle német szöveg a elveszett paradicsomból vett szöveget, de ezt most nem teszem, tehát most nem idézem ezeket a részeket. Mielőtt a Fánsz Víten féle szöveget a 18. század végi maszkulinitás kétségkívül monumentális színreviteleként olvasnánk, jusson eszünkbe az oratórium pár évvel a keletkezése után már sokfelé tartó előadói gyakorlatra ezekre részben utaltam. A Haydn oratóriumnak még a szerző halála előtt lett számos világi voltak ezek között zárt körű és nyilvános előadások, voltak egyházi liturgikus előadások, kamara jellegű előadások, reprezentatív nagy apparátussal megszólaltatott előadások. Franz Witten szövege is kiválóan alkalmas arra, hogy a sok bibliai és Milton idézetből egy tulajdonképpen alternatív teológiai konstrukciókkal összeálló aufklärista teremtés történetet olvassunk ki. Egy Mark Berry nevű szerzőnek van erről a teremtésről és a felvilágosodás teológiájáról egy kiváló tanulmánya. Hogy az Évát és ugye többnyire Gábriel szerepét is éneklő szoprán zeneileg és színészileg, mert hogy az oratórium ilyen köztes műfaj, hiszen az énekes mimikája és intonációja, ha visszafogottan is, de főleg a világi előadásokon megenged valamennyi színészi játékot is, ez egy főszerep. Azt is jelenti, hogy a szöveg átvitt patetikusra, ironikusra, sőt frivolra is hangolható értelme, ugye különösen a 32-es számban a duett szövege ilyen kettős értelmű lehet, és zeneileg itt Haydn a 18. század közepi végi gálán stílushoz igazodik. Ez mind-mind az énekesnő egyéniségén múlik. Ugye 4 évvel ezelőtt a újévi koncerten ugye Fischer Ádám vezényelte az angol felvilágosodás korának zenekarát és a budapesti Purcell kórust, ugye barátemőke énekelte ezeket a szoprán szerepeket, és egy elképesztő színészi játékot mutatott be, amelyben tulajdonképpen a szövegnek egyetlen sorát sem változtatta meg, de nagyon érzékletesen mutatta meg ennek a résznek az iróniáját, ami mintha úgy szólna egyébként, hogy neked Ádámnak adta a teremtő a világot, hogy uralkodj rajta, én viszont rajtad fogok uralkodni. Tehát lehetett egy ilyen nagyon érdekes hangsúlyt adni az Éva szerepnek. Ez van a hátterében, a Schwarzenberg palotában játszott előadások döbbenetes sikerének is az Arisztokrata hölgy közönség körében. Ugye elég volna csak a Georg Feder által idézett nagyon sok exaltált női naplóbejegyzést idézni. Ez van, tehát a női főszerepnek az elsődlegessége azoknak az intrikáknak a története szerint, amik ennek a szoprán szerepnek az eléniklések körül zajlottak, énekesnők vetélkedtek egymással, hogy a teremtés szoprán szerepét énekelhessék. Vagy annak, ugye, hogy a császári család hölgytagjai milyen lelkesen azonosultak ezzel az oratóriumban megszólaló Éva szereppel. Nem csak Alekszandra Pavlovna ajándék hangversenyét érdemes említeni, hanem azt a szintén Haydn jelenlétében lezajlott teremtés előadást is, amelyel 1802. június 6-án a Pozsonyi Városi Színházban Ferenc császár koronázásának 10. évfordulóját és a császárné 30. születésnapját ünnepelték. Mária Terézia Bourbon-szicíliai hercegnő, Ferenc II. Felesége, maga is nagy Haydn rajongó volt, amatőr énekes. 1801. április 24-én a szűk császári család jelenlétében előadott teremtésben a szoprán szólamot ő maga énekelte. Vielgeschmack und Ausdruck, írta róla később Haydn, aki fültanúja volt ennek az előadásnak, aber ein schwaches Organ, hát egy nagyon rossz énekhang. Köszönöm szépen, ezzel fejezem most be az előadást.